iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Valószínűleg az Atari név szinte mindenkinek mond valamit, tehát más nem, akkor valamilyen a 80-as, 90-es években játszódó sorozatban biztos, hogy láthatott valaki Atari logós pólót valamelyik szereplőn. Az Intellivision már sokkal kevésbé mond nekünk európaiaknak, és itt Magyarországon pláne valamit, ám mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy egy 45 éve tartó konzolháború ugyan nem olyan mértékű és nem olyan látványos, mint mondjuk az Xbox és a PlayStation, de sokkal régebbi és sokkal nagyobb múltú cégeknek a háborújára tett pontot egy megállapodás, ugyanis az Atari végre megveszi az Intellivisiont.
Bár manapság három nagy konzol platformról szokás beszélni, amikor konzol háborúkat emlegetünk, a Nintendo, a PlayStation és ugye az Xbox, azok a brendek, azok a márkák, amelyek meghatározzák a konzol ipart jelen pillanatban, és nyilván ezek a termékek azok, amik adok-kapokot játszanak egymás között, ugye itt a platformok támogatása, az exkluzív címek, ezek mind olyan kérdések, amik a játékipar milliárdos kérdéseit döntik el, és láthatóan ez mind a Sony-nak, mind a Microsoft-nak, mint ugye a Nintendo-nak nagyon-nagyon komoly összegeket jelent. Sokkal kisebb és sokkal rétegigényt kiszolgálóbb területre evezünk most a konzolvilágban, ugyanis az Atari az egyike az első olyan igazi ősi konzoloknak, amelyek az otthonokba elvitték a játék élményt, mégis az idők során nagyon-nagyon-nagyon lemaradtak abból a fejlődésből, amik ezeknél a termékeknél az új grafikák, az új technológiák megjelenésével egy mai modern konzol piacot teremtettek. Az Atari név és az Atari márka, illetve az Atari hardware az elmúlt 45 évben gyakorlatilag konzerválódott egy kissé. Mai napig lehet kapni Atari konzolokat, vadonatúj Atari konzolokat, melyek abszolút a 80-as éveket idéző megjelenéssel, menürendszerrel és grafikával rendelkeznek, egy picit azért nyilván annál már fejlettebbek, sőt az Atari mint játékkiadó fejlettebb játékokat is piacra dobott már, nem csak saját konzoljára. Ennek ellenére még mindig van egy olyan vevőkör, amelyik kifejezetten ezt a retro játékélményt keresi, és nagyon-nagyon-nagyon népszerű volt maga ez az Atari 2600-as konzol, amit jelenleg lehet kapni egy picit modernizált változatban, de emellé került most ismét képbe egy szintén régi platform, amely egész konkrétan egy nagyon-nagyon neves amerikai játékgyártó a Mattel tulajdonában indult útjára, és nagyon sokáig rivalizált egymással a két konzol. Még akkor is, amikor bár úgy tűnt, hogy már ezek a brendek, ezek a márkák eltűntek a történelmi süllyes szépen, a 2010-es és 20-as években elkezdték feltámasztani a retrót, mint műfajt gyakorlatilag, és ezzel együtt ugye az Atari mellett az Intellivision is megjelent a piacon, legalábbis szóba került, hogy az ő konzoljuk is visszakerül a boltok polcaira. Azonban, hogy ez a két ősi titán visszatért a piacra, ugye a köztük folyó háború is, és ennek eredményeképpen most az Intellivision, akik azonban nem tudtak annyira ügyesen pénzügyi irányban is helyrejönni, kénytelenek voltak feladni a harcot, és az Atari nevezetű konzolgyártó cég megvásárolta az Intellivision márkát és az Intellivision termékeket, úgyhogy a jövőben bár nem tudni, hogy milyen termékekkel, de találkozni fogunk ezzel a márkanévvel. Egy póló az eddigi termék, amin ezt az új márkanevet láthattuk viszont.
Nem érintettük az AI-t ebben a hírben, ami szinte csodaszámba megy, úgyhogy most meg is tesszük egészen egyszerűen azért, mert olyan hírről kell beszámolnunk, ami az OpenAI viharos tulajdonosi és ügyvezetői kálváriájában egy újabb pont. Az egyik alapító Ilya Sutskever hagyta ott a céget gyakorlatilag egy nappal azután, hogy a ChatGPT legfrissebb verziója, a 4.0, amiről mi is beszámoltunk már itt az iFaterben, elindult világhódító útjára. Ugye ez volt az a verzió, aminek kapcsán például Scarlett Johansson is jelezte, hogy nem annyira örül annak, hogy a hangja ennek a szoftvernek nagyon-nagyon hasonlít arra, amit ő kölcsönzött az ő című science fiction filmben a mesterséges intelligencián alapuló operációs rendszernek. Úgyhogy nem tudjuk azt mondani, hogy ez volt az oka, viszont az biztos, hogy mivel nem zökkenőmentesen, egyáltalán nem zökkenőmentesen indult a ChatGPT 4.0 indulása, valószínűleg ez volt az utolsó csepp a pohárban, ahhoz, hogy az egyik társalapító elhagyja a hajót, úgyhogy nem csitul a helyzet az OpenAI körül, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, vagy merre halad a cég, mint ahogy azt is meglátjuk, hogy vajon Elon Musk a most már 6 milliárd dolláros befektetésnél tartó XAI-jal mit fog kezdeni, annak tükrében, hogyha fel szeretné venni a versenyt az OpenAI-jal, a Meta-val és az összes többi naggyal, meg a Google-el természetesen, akkor azért hardwareből jócskán be kellene vásárolnia többek között.
Az ugye nem meglepő, erről már az iFaterben többször is beszéltünk, hogy az AI egy igen komoly hardware igényű iparággá válik lassacskán, sőt már most nagyon nagy mértékben foglalja a szerverparkok, az adott központok kapacitásait, és ennek megfelelően ugye a gyártók, a nagy hardware gyártók is elkezdték tömegtermelés szintjén kiszolgálni ezeket a platformokat. A Microsoft és a Google már jó előre bevásárolt ilyen hardverekből. Úgy tűnik azonban, hogy az XAI, ugye Elon Musk saját mesterséges intelligencia fejlesztése picit lemaradásban van, mert a legutolsó információk szerint mindösszesen csak 100 000 darab kellene az Nvidia speciálisan mesterséges intelligencia algoritmusokra, önfejlesztő algoritmusokra és nagy nyelvű modellekre készített chip készletéből. Ezek az eszközök egyébként csak úgy darabáron a 20 és 40 ezer dollár közötti értékben mozognak. Ugye az előbb említett 6 milliárd dolláros befektetés, amit nemrégiben az XAI mögött álló vállalat kapott, vagy legalábbis amire ugye most összekalapolták a pénzt, ezt a hardware igényt önmagában sem biztos, hogy képes teljes egészében lefedni, tekintettel arra, hogy emellé azért nyilvánvalóan még számos logisztikai kérdés felmerül, hogy hol és hogyan tudnak egy ilyen szerverparkot üzemeltetni, nyilvánvalóan a megfelelő alkalmazotti gárda is szükséges hozzá, és nagyon sok egyéb apró kérdés merül fel, hogyha egy olyan cégről beszélgetünk, amelyiknél a termék legfőbb alapjait kínáló fizikai eszközök sem állnak még rendelkezésre, és mindezt pedig úgy, hogy elvileg az indítása ennek az új központnak, amelyhez szükséges a hardware, 2025 őszére meg kell, hogy történjen, és nyilván, hogy a 100 000 ilyen hardware legyártása sem 2 perc alatt történik, főleg egy olyan cégnél, mint az Nvidia, akik már így is nagyon-nagyon nagy időtartamra előre vesznek fel rendeléseket, mert hogy ugye akkora kereslet van a termékeikre.
Igen, és hogyha már szoftverről beszélünk, hogy a hardware mellett nagyon fontos, arról is beszámoltunk itt az iFaterben, hogy a Microsoft és ezzel együtt a Copilot nevű márkanév bizony most már a legtöbb notebookon megtalálható lesz, ami nem más jelent, mint hogy a Microsoft mesterséges intelligencia megoldása, amit ugye az előbb említett OpenAI fejleszt, az minden egyes Windows operációs rendszert futtató számítógépen meg fog jelenni, és ennek az első fecskéi már meg is jelentek, tehát már Copilot brandelt notebookok léteznek, és megvásárolhatok többek között az Acer-től és az Asus-tól is. Ami viszont úgy néz ki, hogy nem kell a lépnek, az a WordPad és a Cortana. Ugye a Cortana volt annak idején az a személyi asszisztens, az a hangalapú személyi asszisztens, ami beköltözött a Windowsba, és ami hasonlóan a Sirihez, és hasonlóan a Google megoldásához, vagy az Alexához megpróbált minket szövegesen tájékoztatni, vagy kérhettünk tőle segítséget. Na most nyilvánvalóan a Cortana az új Copilot AI megoldása tükrében egy elavult dolog, így kiszedik, tehát a következő őszi Windows frissítéssel egész egyszerűen ki fog kerülni a Windows 11-ből, hasonlóan a WordPad nevű szoftverhez is, amit érdekes módon én még nagyon ritkán ugyan szoktam használni, de úgy néz ki, hogy a világ nagy része egyáltalán nem, közel 30 éve automatikusan települ minden Windows rendszer mellé a WordPad, ez a következő szintén őszi frissítéssel meg fog szűnni, és ki fog kerülni a Microsoft Windows 11-es akkori legfrissebb verziójából. Nyilván egyik szemünk sír a másik nevet, engem személy szerint jobban zavar, hogy ilyen erővel, és erről is beszéltünk, akarják lenyomni a torkomon az AI megoldásokat, és nem fogjuk tudni, én sem fogom tudni kikerülni, és senki sem fogja tudni kikerülni. Magát a Cortanát szerintem én életemben egyszer sem indítottam el és használtam. Az volt az egyik első, a telepítés közben ezt megkérdezte, ugye mindig a Windows 11, az volt az első, hogy ezeket a funkciókat letiltottam. A WordPad-et majd egy kicsit sajnálni fogom, de nagyjából 250 ezer hasonló szoftvert lehet ingyenesen a Microsoft Store-ból és bármilyen weboldalról, nyilván megbízható átterű weboldalról letölteni, de ez van, ehhez hozzá kell szoknunk.
Azért azt tegyük hozzá, hogy ha nagyon sokan hiányolják a WordPad-et, akkor még egy nagyon halvány, de tényleg halvány esélye van annak, hogy a Microsoft megenyhül, legalábbis ez történt 2017-ben, amikor a klasszikus Paint rajzoló szoftver, ami egészen korai Windowsok óta velünk volt, nemes egyszerűséggel kikerült az alapszoftver kínálatból, és eredetileg ugye az volt a Microsoft nyilatkozata, hogy meg is szüntetik ennek az alkalmazásnak az elérhetőségét, de akkor a felháborodást váltott ki egy meglepően nagy rajongói körből ennek az alkalmazásnak a megszűnése, hogy inkább úgy döntöttek, hogy bekerül a Windows áruházba, és bár túl sok frissítés, túl sok új funkciót nem fog kapni, de azért mindenképpen egy érdekes változás volt ez. A Cortana nem hiszem, hogy így fog járni, legalábbis a népszerűsége sosem volt túl nagy, amikor még ugye elsődleges digitális vagy virtuális asszisztensként funkcionált, még a régi Windows 8, Windows 10 idejében, illetve sőt még az azt megelőző időszakban a Windows Phone, vagyis az egykori mobil operációs rendszer idejében sem volt túlzottan felkapott szoftver. Várjuk azért azt, hogy esetleg a WordPad megmaradjon, de nyilván ugye erre sem túl sok esély van.
És folytatjuk a rossz híreket, ugyanis az Apple megkapta az Európai Uniótól a cég történetének harmadik legnagyobb, tényleg potom, gyakorlatilag jó pár családi pizzára elkölthető 1,84 milliárd eurós bírságát. Egész egyszerűen azért, mert mint ahogy beszámoltunk róla, ugye nagyon-nagyon sokáig ágált az Apple az ellen, hogy kinyissa az alkalmazás boltot, és ennek tükrében most azt mondta az Európai Unió, hogy sokáig is húzta, mint kiderült utólag azért voltak nagyon-nagyon csúnya megoldások azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálja presszionálni a különböző fejlesztőket az Apple Store arra, hogy ilyen vagy olyan módon viselkedjenek a bolton belül, úgyhogy ez most a büntetés, az ami ellen természetesen az Apple azonnal fellebbezett, úgyhogy biztos, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben nem fogja kifizetni ezt az összeget, pláne hogyha a legfelsőbb bíróságig eljut az ügy, akkor azért évekig ki tudják még ezt tolni. Miközben emellett is vannak még gondok azért az Apple házatáján, hogyha a beszerzési láncot nézzük.
Évek óta mondja már az Apple, hogy mennyire fontos a környezet és mennyire fontos a konfliktusmentes anyagok használata. Ugye ezt minden nagy vállalatnak egyébként szívén kell viselnie, ugye létezik egy úgynevezett ESG nevű jelentés, amit közzé kell tenniük arról, hogy hogyan biztosítják a konfliktusmentes anyagbeszerzést, és az ő beszállítók is hogyan teszik mindezt meg. Azonban most úgy tűnik, hogy az Apple bár nagyon-nagyon szívesen reklámozta azt, hogy hány százalékban újrahasznosított és újrahasznosítható anyagokból készült valamennyi termékük, illetve hogy nem volt részük olyan termékfelhasználásban, vagy olyan anyagfelhasználásban, amiket legenyhébben is csak rossz munkakörülménynek címkézett folyamatokkal állítottak elő. Gondolok itt azért egészen konkrétan rabszolgamunkára, gyermekmunkára és hasonló nem túl szép dolgokra. A Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei most azt állítják, hogy ez az a terület, amin az Apple nem annyira volt őszinte, és egyes nyersanyagokat nem úgy szereztek be, hogy az megfeleljen ennek a konfliktusmentességnek. Nem tudni azt, hogy mi lesz az Apple reakciója erre, nyilvánvalóan most ezek elég komoly vádak, és az, hogy ez bírságot is von-e maga után bármelyik régióban, az még egy következő lépés, egyelőre úgy tűnik, hogy a vállalat mindent tagad, és nem igazán fog ezzel az eljárással továbbiakban foglalkozni, amíg nem kerül bármilyen hatóság elé az ügy.
És akkor egy kis előzetesként térjünk rá az űrre, ugyanis annak kapcsán jutott eszünkbe, hogy kéne egy kicsit foglalkozni ezzel az egész. Nyugodtan kijelentetjük most már, hogy űrversennyel, hogy egy friss hír jött velünk szembe, miszerint Kína titkos űrrepülőgépe, amit december közepén lőttek föl, és ami miatt amúgy el is halasztottak egy amerikai hasonló missziót, egy újabb rejtélyes tárgyat bocsájtott ki az űrbe, és nem tudja senki, sem az EU, sem az Amerikai Egyesült Államok, sem másik állam, mivel nagyon-nagyon titkolózik Kína mindennel kapcsolatban, ami az űrre vonatkozik, hogy mi az, amit most ugye kibocsátott magából a kínai űrrepülőgép, és az Egyesült Államok űrhadereje próbálják kideríteni, hogy mi lehet ez, és ugye igazából itt az a probléma, hogy az űr az egy eléggé szabályozatlan terület, nem nagyon létezhet az, hogy oda megy valaki, egyrészt hogyan, de ha technikai elemi is oltató lenne, hogy megnézi, hogy mi van abban a dobozban, vagy mi az a bigyó, amit kibocsátott magából egy kínai űrrepülőgép, amiről csak annyit tudtak már a fellövéskör is, hogy hát igen, ez majd csinál valamit az űrben, ez az űrrepülőgép, és aminek ez már a harmadik missziója, úgyhogy igazából nem tudjuk, és senki nem tudja, hogy mit csinál Kína az űrben, nem tudjuk, és senki nem tudja, hogy mit csinál Kína a Holdon, ugye erről is volt hír, hogy ott is történt valami, leszálltak a Holdra, közvetmintákat vizsgálnak, stb. De hogy egyáltalán hogyan áll Kína az űrhöz, azt jól mutatja az, hogy nagyjából 2016-2018-ig nem nagyon hallottunk ilyen híreket, most pedig szinte hetente havonta van egy hír azzal kapcsolatban, hogy Kína már megint valamit a földbolygó légterén kívül csinál, és erről fogunk a következő blogban beszélgetni, hogy vajon akkor ez azt jelenti, hogy a nagyhatalmakat most már az érdekli inkább, ami a bolygón kívül van, vagy az is érdekli, és muszáj, hogy érdekelje, ami itt velünk történik ezen a kék bolygón.